Szeretettel köszöntök mindenkit, de különös szeretettel köszöntelek benneteket, gyerekek. És szeretném, hogyha megtanulnánk a mai délelőttön, még nem is kérdeztem semmit, de fogok nem soká, úgyhogy mindjárt kíváncsi is leszek, hogy mit fogtok válaszolni, mert szeretnék megtanítani egy igét a mai délelőttön nektek, de előtte szeretnék kérdezni. Szeretném azt megkérdezni tőletek, hogy volt-e már olyan, hogy a szüleitek megszeretgettek benneteket. Sok fejcsóválást látok, ennek örülök, sok bólogatást. Volt-e olyan, hogy leszittak benneteket? Olyan is volt? Itt is látom a fejcsóválásokat. Olyan még sosem volt, hogy nem szittak meg. Melyik? A kettő közül melyik a jobb? Ha leszidnak benneteket, vagy hogyha megszeretnek, hogyha? Igen?
Dicséret.
Ugye? Hogyha? Igen, parancsolj. Hoppá, hát erre a válaszra nem számítottam, megmondom őszintén, de köszönöm szépen, hogy ezt mondtad, ugyanis pont ezt a gondolatot szeretném a szívetekre helyezni. Mert amikor ezt én megkérdezem a gyerekektől, eddig kivétel nélkül mindig azt mondták, hogy hát az sokkal jobb, amikor megszeretgetnek bennünket, mert ugye sokkal jobb érzés. És itt jött volna a következő kérdésem, kicsit meg is akasztottál a gondolatmenetben, hogy hogyan is folytassam, de próbálom feltalálni magamat. Szóval az lett volna a következő kérdésem, hogy szerintetek, az, amikor leszidnak benneteket, az származhat-e szeretetből?
Igen.
Igen? Származhat szeretetből. Miért? Igen. Igen, pontosan. Pontosan ez van a hátterében. Csak sokszor szerintem ti is gyerekek, ahogy mi is felnőttek, úgy gondolkozunk, hogy hát majd mi tudjuk, hogy mi a jó nekünk. És nem csak az az ige, amit fel fogok olvasni, nem csak nektek szól, hanem nekünk felnőtteknek is. És a Példabeszédek könyvének a 3. fejezetében van egy ilyen ige, a 11-12. vers, ami pontosan erről szól, amit ti elmondtatok nekem. Azt mondja nekünk a Példabeszédek könyve 3. fejezet 11-12. verse, hogy az Úrnak fenyítését, fiam, ne utáld meg, se meg ne und az ő dorgálását. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig, mint az atya, az ő fiát, akit kedvel. És pontosan ezt mondtátok el nekem az előbb, hogy a ti szüleitek megszoktatik teket dorgálni, leszoktak benneteket néha szidni, de hogy ezt azért teszik, mert szeretnek benneteket. Ugyanezt olvassuk az Istenről is, hogy az Isten is szeret minket, és ezért megdorgál minket, mert sokszor, nem sokszor, ő mindig jobban tudja, hogy nekünk mire van szükség, csak sokszor mi úgy gondoljuk, hogy majd mi jobban tudjuk. És ez a bizalom, és ennek nagyon örülök, hogy ezt mondtátok, mert ez azt jelenti, hogy bizalommal vagytok a szüleitek felé. Ezt mindig tartsátok jó lézben, és jusson eszetekbe ez az ige, hogy amikor leszidnak benneteket, azt nem azért teszik a szüleitek, mert az nekik olyan jó lesne. Az Isten sem azért fed meg és dorgál meg minket, mert ő ebben örömét leli, hanem mert előre lát, és tudja, hogy ha ezt megteszi, akkor az nekünk a későbbi életünkben sokkal jobb lesz, és jobbat tesz azzal, hogyha rámutat a hibáinkra. Úgyhogy jegyezzük meg jól ezt az igét, és véssük jól a szívünkre azt a gondolatot, hogy ha meg is feddenek minket, ha le is szidnak bennünket a szüleik, vagy a felnőtteknek is mondom, hogyha dorgálást is kapunk az Istentől, akkor mindig csengjen itt az emlékezetünkben ez az ige, hogy akit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig, mint az atya, az ő fiát, akit kedvel, és éppen ennek a gondolatjegyében mondhatjuk el még a 11. verset, hogy az Úrnak fenyítését, fiam, ne utáld meg, se meg ne und az ő dorgálását. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig, mint az atya, az ő fiát, akit kedvel. Köszönöm szépen a válaszokat, és köszönöm szépen, hogy ilyen türelmesen végighallgattatok. Helyetekre mehettek. Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, és az egész gyülekezetet is. És a mai délelőtti Isten tiszteletnek az alapigéjét, akinél van Biblia, nyissuk meg. Mózes második könyve, 33. fejezet, 16. versénél. Mai délelőtti Isten tiszteletet tehát Mózes második könyve, 33. fejezetéből fogom olvasni, és a 16. vers lesz a mai Isten tiszteletünk és együtt gondolkodásunknak az alapigéje. Következőképpen olvasom az igét. Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted? Nem arról é, ha velünk jársz? Így vagyunk megkülönböztetve én és a te néped minden néptől, amely a földnek színén van. Mózes méről fakadó kérdése ez az Úrhoz. Miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted? Vagyis azt érthetjük meg ebből a kérdéséből Mózesnek, hogy Mózes félt attól, hogy mi van, hogyha nem talál kedvet az Isten előtt, sem ő, se a nép. És ez arra a gondolatra vezérel el bennünket, hogy van olyan, hogy nem találunk kedvet az Isten előtt. Van olyan, hogy úgy éljük az életünket, és úgy éljük a hétköznapjainkat, hogy az nem kedves az Istennek a színe előtt. És arra nem tudja az áldását adni. És azért szeretném ezt a gondolatot kihangsúlyozni, mert ez egyáltalán nem egy népszerű gondolat a mai világban, és a mai keresztény világban. Ugyanis a mai kereszténységben, hogyha szétnézünk, a mai keresztény általában vett közgondolkodásban, hogyha szétnézünk, akkor ez a gondolat, hogy lehetséges az, hogy az Isten nem tekint ránk jó szemmel, nem találunk előtte kedvet, ezt valahogy így félre akarja tenni az ember. Ösztönösen félre akarja tenni. Azt olvassuk a Bibliában, hogy az Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette. Az ember meg a bűn következtében megfordítja ezt a gondolatot. És az ember egy olyan Istent akar teremteni, egy olyan Isten képpel akarja élni az életét, amely megfelel az ő kívánságainak, amely megfelel az ő vágyainak, ő akarja a saját képére formálni az Isten képét. És úgy feltehetjük a kérdést, hogy igazából egy keresztény embernek mi az egyik legfőbb vágya? Sok vágyunk van, sok vágya van egy keresztény embernek, de az egyik legfőbb vágya, én arra jutottam, hogy az Isten őt szeresse, hogy az Isten őt elfogadja, és hogy végül egy örök élettel ajándékozza meg. De ugyanakkor, és ez egy normális vágy, ez egy normális emberi, ez egy normális keresztény vágy, csak ott jön a probléma, hogy a bűn megrontotta a természetünket, és rendkívüli módon kényelemszeretővé tett minket. És azáltal, hogy kényelemszeretőek vagyunk, azzal a gondolattal már nem nagyon akarunk szóba nézni, és nagyon sok hívő ember nem akar szóba elegyedni azzal a gondolattal, hogy ehhez meg kell változni. Hogy változásokra van szükség az életünkben ahhoz, hogy az Isten előtt kedvet találhassunk, és hogy azok a vágyott dolgok, amik önmagukban jók, hogy az Isten elfogadjon minket, hogy az Isten üdvösséget adjon nekünk, hiszen ez az ő akarata, ahhoz abban nekünk is részünk van, és ahhoz bizony változásokat kell eszközölni az életünkben. És az ember nem akar megszabadulni a szokásaitól, nem akar sokszor megszabadulni a bűneitől, nem akar sokszor megszabadulni a szenvedélyeitől, és ahelyett, hogy erre fektetné a hangsúlyt, hogy mégis belássa ezt, és küzdjön a természetével, inkább az Istent akarja megváltoztatni. Inkább egy olyan Isten képet alakít ki magában az Istenről, hogy túlhangsúlyozza a kegyelmet. Nézzetek szét a mai keresztény világban. Attól harsog ez a világ, és attól harsog ez a közgondolkodás, hogy az Isten kegyelme olyan nagy, hogy engem úgy, ahogy van, üdvözíteni tud. Hogy nekem már semmit nem kell tenni ahhoz, csak hinnem kell Krisztusban, és nekem már biztosított az üdvösségem. Mint hogyha nem akarna szembenézni azzal a mai ember, a mai keresztény ember, hogy az Istennél vannak kívánalmak. Hogy az Istennek vannak feltételei. Nem szeretem ezt a szót, hogy feltételek, De mégis ezt kell, hogy mondjuk, hogyha olvassuk a Bibliát, rengeteg olyan igét találunk, ahol valamiféle feltétellel találkozunk, de inkább használom a kívánalom szót, hogy az Istennek kívánalmai vannak, és hogyha ezeket a kívánalmakat be tudjuk tölteni, akkor mindaz a vágy, az valósággá válhat, ami a szívünkben megvan, és ami az emberek szívében megvan, hogy üdvösséget nyerjünk. De minthogyha ezt úgy félretenni az ember, és így állít ki a korunk kereszténysége igazolást a bűnre, hogy az Istennek az igazságosságát, az, hogy vannak kívánalmai, félreteszi, és helyettesíti azzal, és túlhangsúlyozza a kegyelmet, hogy nekünk nem kell ehhez megváltozni. És nem akarom, én nem akarok abba a hibába esni, hogy most egy olyan Isten képet vázoljak itt pár percben, hogy akkor az Isten valahol a messzeségben ül a trónján, és neki ilyen szigorú feltételei vannak, és hogyha azt teljesítjük emberi erővel, akkor majd nekünk üdvösségünk lesz. Mert ez sem lenne igaz, ez a véglet. De az Isten mindent megad ahhoz, hogy ezeket a vágyott dolgokat elérjük. Mert ezekről a kívánalmakról, ezekről a feltételekről mindent elárul nekünk a Szentírásban. Mindent feltár előttünk, és nem csak, hogy tudhatunk ezekről, hanem még azt is megtudhatjuk, hogy mindezekhez erőt ad. Erőt ad ahhoz, hogy ezeknek a kívánalmaknak úgymond megfeleljünk, most a szónak a nemes értelmében értsétek ezt, hogy megfeleljünk az Istennek a kívánalmainak. És erről szeretnék ma délelőtt gondolkozni, hogy mik ezek a kívánalmak. Mik azok, amiket az Isten elénk tár, és amihez minden erőt megad, hogy azokat betöltve elnyerhessük az örök életet, és elnyerhessük az üdvösséget. És nem valami öncélú dolog ez. Vagy hogyha tovább olvassuk az alapigét, akkor azt is olvashatjuk benne, hogy így vagyunk megkülönböztetve én és a te néped minden néptől, amely a földnek színén van. És a kérdés az, amit én most meg akarok vizsgálni, hogy tudhatunk-e valami bizonyosságot afelől, hogy mi az, ami valóban megkülönböztet minket minden más embertől. Mi az az a megkülönböztető jegy, mik azok a kívánalmak, amik, hogyha megjelennek az életünkben, akkor biztosan tudhatjuk, hogy az Isten velünk fog járni, és hogyha az Isten velünk jár, akkor biztosak lehetünk abban, hogy kedvet találtunk előtte. És ez egy egyáltalán nem elhanyagolható kérdés, hogy kaphatunk-e felől valamilyen bizonyosságot, és az, hogy mekkora ennek a kérdésnek a jelentősége, hogy honnan tudhatjuk mi, hogy az Isten népéhez tartozunk, vagy nem tartozunk az Isten népéhez, vagy éppen milyen állapotban van az életünk, ennek a kérdésnek azért mondtam, hogy nem öncélú, mert hogyha öncélú, és ezeket felderítjük, akkor nagyon könnyen csak az önigazultságunkban erősödünk meg. Ó, hát én akkor ezeknek a kívánalmaknak megfelelek, és akkor én innen már felsőbbrendű embernek tekintettem magamat. Nyilvánvalóan nem erre szeretnék utalni, mert ez nem is lenne igaz, de maga Jézus Krisztus Máté evangéliumában az egész kérdésnek megadja a nagyon mély jelentőségét és jelentését. A Máté evangélium a 7. fejezetének a 22. 23. verséhez lapozzunk, akinél van Szentírás. Tehát Máté evangélium a 7. fejezet, 22. 23. vers. Jézus Krisztusnak talán az egyik legfélelmetesebb, és az egész Bibliában számomra az egyik legdöbbenetesebb kijelentése, amit itt Jézus mond nekünk. Így olvasom az igét. Sokan mondják majd nékem ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? És nem a te nevedben üztünk-e ördögöket? És nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik. Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Azért döbbenetes ez a rövid jézusi kijelentés, mert azt a valóságot fedi fel számunkra, és még azt is elmondja nekünk, hogy sokan vannak, akik az Isten nevében tesznek és cselekesznek dolgokat. Sokan vannak, akik az Isten nevére hivatkozva élik az életüket. Sokan vannak, akik abban a hitben élnek, hogy ők az Istenért munkálkodnak, és az Istenért tesznek dolgokat, és amikor ezt mondja Krisztus, hogy sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők, akkor az egy olyan életnek a hiába valóságára mutat rá, amely tényleg félelmetes. Le lehet élni ezek szerint úgy egy egész életet, egy hívő életet, hogy azt hisszük, hogy az Istent követtük, és közben meg a végén Krisztustól majd ezt az üzenetet kapjuk. Érdemes ezen elgondolkodni, és én ezért szeretnék egy picit elmélyedni abban, hogy mikor járhat velünk az Isten. Miről ismerhetjük meg, ahogy Mózes felteszi a kérdést, hogy kedvet találunk az Isten előtt. Ennyire fontos a jelentősége, hogy kitisztázzuk ezt a kérdést az életünkben, és én csak egy olyan tévhitre szeretnék utalni, ami a legnagyobb akadálya, hogy a valóságot meglássuk. Én azt látom, ahogy körbenézek, akár a saját életemben, akár soraink között, akár a keresztény világban, amire már utaltam, hogy a legtöbben azt tekintik jelnek, hogy ők az Isten népéhez tartoznak, hogy valamilyen egyháznak a tagjai. Hogy valamilyen egyháztagsággal bírnak. A legtöbb ember ezt teszi feltételként, vagy ezt tekinti annak a jelének, hogy hát, hogyha én ennek az egyháznak a tagja vagyok, megkeresztelkedtem, ide keresztelkedtem, akkor én már biztos, hogy jó helyen vagyok. Meg kell vizsgálnunk, mert minden embernek a szíve mélyén ott lappanghat ez a gondolat, hogy hát ehhez az egyházhoz tartozom. És akkor itt sorolhatunk indokokat. Ez az egyház már 2000 éve létezik. Hát az nem lehetséges, hogy az Isten itt nincs jelen, és hogy akkor nekem se lenne kapcsolatom vele. Vagy ez az egyház abban született, hogy a katolikus egyházzal szembe ment, és egy dicsőséges reformációban fogant, és hát mennyi hatalmas felismerése volt a Szentírásból, kizár dolog, hogy az Isten akkor ne vezetne, és ne lenne jelen ebben az egyházban. Tehát valahol az emberi gondolkodás mélyén mindig ott lappang valami, amibe megpróbál belekapaszkodni. És meg kell lássuk azt az igényét az embereknek, és azt az igényünket, hogy mindig biztonságra törekszünk. Tehát van egy alapvető biztonságérzetünk, és az egyház tagságnak a gondolata ezt kiválóan be tudja tölteni. Hogyha itt vagyok, vagy hogyha már a keresztény jelző szerepel az egyház nevében, hát akkor én már az Istenhez tartozok. És úgy megnyugtatja sok ember magát. Nagyon sok hívő ember képes arra, hogy még önmaga előtt is leplezetten sokszor, de hogy ezzel nyugtatgassa magát, hogy akkor már minden rendben, de a Szentírás leleplezi ezt a gondolkodásmódot, és sehol nem támasztja alá, hogy ez egy valós biztonságérzet lenne. De hogyha magának Jézus Krisztusnak a szavai nem lennének bőségesen elegendőek arra, hogy ez egy hamis biztonságérzet, ez egy illúzió, akkor szeretnék egy olyan igeszakaszt még idézni, ami talán a legegyértelműbben leplezi le ezt a hazugságot. Nyissuk meg Jeremiás könyve 7. fejezeténél a Szentírást, és az első 7 verset fogom csak idézni, noha az egész fejezet erről a kérdésről szól, de nyilvánvalóan erre most nincs idő, hogy egy egész fejezetet áttekintsünk, de az első 7 verset részleteiben fogjuk elemezni, és megvizsgálni, hogy mi is az Isten valódi kívánalma, és hogy mikor találhatunk kedvet az Isten előtt, hogy mikor lakozhat velünk az Isten igazán. Ez a nagy kérdés. Felolvasom előbb az egész ige szakaszt, és utána versenként végig megyünk rajta. Így hangzik. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak mondván, állj az Úr házának ajtajába, és kiáltsd ott e beszédet, és mondjad. Halljátok az Úr beszédét mind, ti júdabeliek, akik bementek ezeken az ajtókon, hogy imádjátok az Urat. Így szól a seregek Ura Izrael Istene, jobbítsátok meg a ti utaitokat és cselekedeteiteket, és veletek lakozom e helyen. Ne bízzatok hazug beszédekben mondván, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Mert csak ha valóban megjobbítjátok a ti utaitokat és cselekedeteiteket, ha igazán ítéltek az ember között és fele barátja között, ha jövevényt, árvát és özvegyet meg nem nyomorgattok, és ezen a helyen ártatlan vért ki nem ontotok, és idegen istenek után sem jártok a magatok veszedelmére, akkor lakozom veletek ezen a helyen a földön, amelyet a ti atyáitoknak adtam, öröktől fogva mindörökké. Azt hiszem, hogy már ebből a, csak a felolvasásból is érzékeljük, hogy, hogy milyen választ ad az Isten a feltett kérdésünkre, illetve hogy milyen megoldást ad, de azért ebben most el fogunk egy picit mélyedni, és szeretném újra olvasni elejétől az ige szakaszt, és a második verssel kezdenénk. Ugye így hangzik az ige. Állj az Úr házának ajtajába, és kiáltsd ott e beszédet, és mondjad, halljátok az Úr beszédét, mind ti Júdabeliek, akik bementek ezeken az ajtókon, hogy imádjátok az Urat. Hadd kérdezzem meg, kinek szól az Isten üzenete? Kinek szól ez az üzenet? Mit tudhatunk meg ebből a második versből? Ugye, csak annyi történelmi adalék az egészhez, hogy jól tudjuk, hogy a Jeremiás könyve egy hatalmas kettős profécia korunkra nézve is. Jeremiás a babiloni fogságot közvetlenül megelőző időben élt, és arra próbálta felhívni a zsidóknak a figyelmét, hogy ha nem térnek meg, akkor jönni fog az a történelmi fenyíték, ami aztán be is igazolódott és be is következett. De nem csak a zsidóknak szól, hanem szól a mai kor és mindenkor hívő embere számára, és nagyon érzékletes az a kép, amikor azt olvassuk, hogy nem azt mondja az Úr Jeremiásnak, hogy menj be a templomba, hanem azt mondja, hogy állj az Úr házának ajtajába, és amit én üzenek, azt ott mond nekik. Mire utal ez? Arra utal, hogy mielőtt belépnél azon az ajtón, de hadd fogalmazzak többes szám egyes szemébe, mielőtt belépnénk az Isten tisztelet házába, vajon mi átgondoljuk-e, hogy miért jövünk? Vajon mi átgondoljuk-e, hogy kivel jövünk találkozni? Vagy csak azért jövünk, hogy régen nem látott emberekkel találkozzunk, vagy úgy átgondoljuk, hogy kicsoda az Isten, és miért jövünk el minden szombaton, vagy ha valaki vasárnap jár, átgondolja el, hogy miért megy. És szól nekünk is, azt gondolom, kifejezetten ennek a gyülekezetnek, vagy ennek a közösségnek is ez a gondolat, hogy mi vajon ugyanabba a hibába esünk, amiről a bevezetőben beszéltem, hogy azért, mert mi szombaton járunk, azért mi már biztonságban érezzük magunkat? Tovább megyek. Azért, mert szombatonként kerakos gyülekezetbe járunk, akkor mi már biztonságban érezzük magunkat? Ezeket a kérdéseket érdemes feltenni magunknak és őszintén válaszolni rá, mert nagyon könnyen megkísért mindenkit ez a gondolkodásmód, hogy a biztonságérzetét valami illúzióba fektesse, és ne az Isten valódi kívánalmaira fektesse a hangsúlyt. De aztán szól tovább az ige. Így szól a seregek ura, Izrael istene, jobbítsátok meg a ti utaitokat és cselekedeteiteket, és veletek lakozom e helyen. Ez az Istennek a fő üzenete a mai kereszténység számára is. Nekünk is. Ez a fő üzenet, és ebben most nem akarok elmélyedni, mert mindjárt részleteiben kitárgyaljuk, mert az 5-től a 7. versig pont ezt taglalja az ige, hogy miben áll megjobbítani az utainkat. Miben áll megreformálni a cselekedeteinket, de mielőtt ebben mélyednénk el, a 4. versre ugranék, és itt leplezi le ennek a gondolkodásmódnak, ennek a hamis biztonságérzetnek a a valóságát az Isten, amikor az Isten üzenetével szemben a legnagyobb tévhitet vázolja nekünk. Azt mondja, ne bízzatok hazug beszédekben. Ne bízzatok hazug beszédekben, amely ezt mondja, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Nem szabad ebben bizakodnunk. Maga Jézus Krisztus, szintén Máté evangéliumából idézek egy gondolatot, nagyon élesen rávilágított erre, amikor a farizeusoknak azt mondja, mert mondom néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt. Emlékeztek erre, amikor ezt mondja, mondom néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt. Mire utal ez? Arra utal, hogy a zsidók, az akkori zsidók a templomot tartották mindennél nagyobbnak. Mindennél fontosabbnak a ceremoniális törvényeket, a vallásos külsőségeket, ezeket tartották a legfontosabbnak, és ebbe helyezték a biztonságérzetüket. És azt mondja nekünk is az Isten, ahogy nekik is mondja az Úr, ne bízzatok ebben a hazug beszédekben, mert ahogy Jézus mondja, a templomnál nekünk valami sokkal nagyobb dologra kell a tekintetünket függeszteni, magára az Istenre. És az döbbenetes, és nagyon sokszor elmondjuk, hogy hát hogy nem ismerték fel a zsidók Jézus Krisztust. Amikor a proféciákon, nem tudom már, hogy ki idézi, de biztos ismeritek ezt a mondást, hogy az ujjaikon számolhatták meg Dániel 9. fejezetében lévő profécia alapján, hogy mikor fog megszületni a messiás, hogy hogyan fog fellépni, hogy hol fog tevékenykedni. Minden megvolt arra, hogy felismerjék Krisztust, a messiást. Miért nem ismerték fel? Mondjuk ezt sokszor, talán azzal az éllel, vagy azzal a belső magatartással, hogy hát, ha én ott lettem volna, én biztos felismerem. A legnagyobb akadálya annak, hogy nem ismerték fel Jézus Krisztust, az éppen ez volt. Hogy nem akarták, mert a templomban bizakodtak. És ebbe a gondolkodásmódba, tudjátok, egyáltalán nem fér bele az, és ez a legveszélyesebb, nem fér bele az a gondolat, hogy az Isten elfordulhat a népétől. Hát, hogyha mi ehhez az egyházhoz tartozunk, akkor az lehetetlen, hogy az Isten ne lenne ott jelen. Az lehetetlen, hogy az Isten akkor ne járna velünk. Nem, egyszerűen ez a gondolkodás, ez kizárja, pedig nagyon sok bizonyságát adja az Isten annak, hogy van olyan, amikor az Isten elveti a népét is, meg az egyes embert is. És csak egy dologra hadd utaljak magából ebből a fejezetből, a Jeremiás 7.14-ben. A Jeremiás 7.14 a következőképpen hangzik, azért úgy cselekszem-e házzal, amely az én nevemről neveztetik, amelyben ti bizakodtok. És a hellyel, amely néktek és a ti atyáitoknak adtam, amint Silóval cselekedtem. Látjátok, mennyire őszintén és mennyire tisztán néven nevezi a Biblia dolgot. Ti abban bizakodtok, abban a házban, amely igaz, hogy az én nevemről neveztetik. Igen, eddig igaz. De én ezzel a házzal úgy cselekszem, mert nem bennem bíztok, hanem a házban, amint Silóval cselekedtem. Mi történt Silóban? Csak egyetlen történelmi példa. Mi történt Silóban? Ugye ez Élinek a kora, amikor Éli fiainak a bűne, meg az egész nép állapota miatt mit engedett meg az Isten? A filiszteusoktól egy hatalmas vereséget szenvedtek, de ez még nem is volt elég. Megengedte az Isten, hogy magát, a frigyládát elvigyék a filiszteusok. Ami mi volt a frigyláda? Hát az Isten jelenlétének a szimbóluma. Hogyha az ott van, akkor velünk van az Isten. Ugye ezt még maga a Sekina is kifejezte a frigyláda felett, az Isten jelenléte tényleg valóságosan jelen volt. Az Isten megengedte, hogy ez eltűnjön, hogy ne ebben bizakodjanak, hanem az élő Istenbe vessék az ő bizalmukat. Tehát ezzel a gondolattal szembe kell néznünk, de mindig tartsuk közben emlékezetünkben azt is, hogy akkor ez most nem arról szól, hogy az Isten valami kegyetlen kényúr lenne, aki ebben örömét leli, hanem arról szól, hogy ő mindent megad. Erőt, feltételeket feltár, kívánalmakat feltár, hogy abba az irányba menjünk, és egyedül csak benne bízzunk. És most olvasom akkor, hogy mik is az Isten kívánalmai. Tehát ezzel az egész tévhittel szemben, amit eddig leszögeztünk és felsoroltunk, mi az, ami valódi biztonságérzetet adhat számunkra? Hogyan érhetjük el azt, értsétek jól, hogy az Isten valóban velünk lakozzon e helyen? Hogy valóban itt lehessen közöttünk folyamatosan? Nem, az Isten velünk lakozása az nem annyit jelent, hogy néha-néha irányít az Isten. Néha-néha megnyilatkozik az életünkben. Nem. Az Isten velünk lakozása azt jelenti, hogy folyamatosan együtt lakunk és együtt élünk az Istennel. Mi kell ehhez? 5. vers. Mert csak ha valóban megjobbítjátok a ti utaitokat és cselekedeteiteket, ha igazán ítéltek az ember között és fele barátja között. Ez az első számú kívánalom. Ha igazán ítéltek ember között és fele barátja között. Mit jelent ez? Mert úgy első ránézésre, ahogy olvastam én is ezt az ige szakaszt, úgy valami olyan nagy dologra vártam volna, vagy valami olyan konkrétabb megfogalmazásra, és akkor ezt mondja nekünk az ige, hogy ha igazán ítéltek az ember között és fel a barátja között. És egy ideig nem is tudtam ezt hova tenni, és aztán úgy elkezdtem róla mélyen gondolkozni, hogy miért ez az első számú kívánalom, és mit takarhat ez? És vegyünk egy olyan példát, hogy van X meg Y testvér a gyülekezetben, és X meg Y testvér csúnyán összevesznek. X testvér megkeres minket, és elmond mindenféle rosszat Y testvérről, hogy hát, ez történt, és így viselkedett velem, és ezt mondta, és azt mondta, és hogy ez mennyire méltatlan. Ebben a szituációban, hogyan szoktuk mi az ilyen eseményeket általában megítélni? Hogyan szoktuk megítélni? Mi a gyakorlat? Mi az általános? Kimerem jelenteni, mi az általános gyakorlat egy ilyen esetben? Én azt látom, hogy az általános gyakorlat az, hogy mellé helyezkedünk X testvérnek, és részt veszünk abban, hogy hát igen, ez az Y testvér, ez milyen volt. Anélkül, hogy feltennénk a kérdést X testvérnek, és neked mi volt a részed ebben? Te nem hibáztál? Te nem követtél el valamit, ami Y testvérnek fájhatott? Odáig már el se jutunk B pont, hogy Y testvért megkeressük. Ez az általános tisztelet a kivételnek, biztos, hogy van. De ez az általános, és mit takar ez? Az, hogy nekünk nem az igazsága fontos. Nem az a fontos, hogy a bűnt kitakarítsuk a soraink közül, hanem az a fontos, hogy a másik mit gondol rólam, ne legyek konfliktusba a testvéremmel, legyek jó viszonyba, gondoljon jót rólam és mellé helyezkedve, nem igazán ítélem meg a szituációt, mert fontosabb az, hogy esetleg rólam mit gondol a másik, mint az, hogy rámutassunk az igazságra, rámutassunk a bűnökre, ami itt van a soraink között. Az első kívánalom tehát nem más, mint az igazságosságnak a kívánalma. Az, hogyha igazán tudunk ítélni ember között és a fele barátja között, az azt jelenti, hogy igazságosan ítélünk. Ami jól tudjuk, hogy az igazságosság és a szeretet nem elválasztható fogalmak. Tehát nem azt kell akkor érteni ez alatt, hogy itt van ez a szituáció, és akkor én olyan rideg merevséggel, akkor nem is érzek együtt X testvérrel, de együtt érezhetek ettől függetlenül, csak hozzam fel a másik oldalt is. Az éremnek a másik oldalát is próbáljuk megmutatni a másik ember számára, és keressük meg Y testvért is. Nem tudom, mennyire elterjedt gyakorlat sorainkban, hogy vesszük a fáradtságot, és oda megyünk az érintett felekhez, és azt mondani, hogy mérlegre teszem a kettőt, mert enélkül nem tudok igazán ítélni. Az első tehát az igazságosságnak a kívánalma. Ebből fakad minden, ebből ez az alap. De aztán folytatódik a az ige szakasz. Mi a második? Ha jövevényt, árvát és özvegyet meg nem nyomorgattok, és ezen a helyen ártatlan vért ki nem ontotok. Na, ez megint egy olyan rész, ami egy első hallásra nem azt mondom, hogy semmit mondó, de hogy nehezen érthető. Miért ez a második kívánalom, és mit jelent ez, ha jövevényt, árvát, özvegyet meg nem nyomorgattok, és ártatlan vért ki nem ontotok? És megint próbáljuk lefordítani a gyakorlatra ezt a gondolatot. Eljövünk a gyülekezetbe, találkozunk egymással. Látjuk a másik emberen, hogy szomorú. Melyik kérdést tesszük fel neki? Hogy vagy? Vagy azt, amit Jézus Krisztus az Emmauszi tanítványoknak feltett, miért vagytok szomorú ábrázattal? A kettő között óriási különbség van. Az első kérdésben azt a választ akarom hallani, hogy jól, mert akkor nem kell időt meg energiát fordítani a testvéremre, hogy meghallgassam. Vagy ahogy Krisztus az Emmauszi tanítványokat végigkísérte az úton, és nem volt fáradtságos, hogy az elejétől kezdve Mózestől a prófétákon át elmagyarázza, hogy ezeknek kellett megtörténnie. Mit kérdezünk, hogy vagy? Vagy azt, hogy miért vagy szomorú testvérem? Ha jövevényt, árvát meg nem nyomorgattok. Ha egymással nem tudunk ilyen testvéri kapcsolatra jutni, hogy őszinte érdeklődéssel forduljunk egymáshoz, és megint csak általánosítok. Biztos, hogy vannak kivételek, és én is látok kivételeket, és ez üdvös, de hogy az egész közösségben mikor fog ez megvalósulni, én most erről beszélek. Szóval, hogyha egymás felé nem sikerül ezt megvalósítani, vagy ilyenekkel küzdünk, akkor hogyan viszonyulnánk mi azokhoz, akik esetleg bejönnek a gyülekezetbe? Bejön egy jövevény. Mennyire rohanunk oda hozzá? Mennyire tanúsítunk őszinte érdeklődést, hogy mi hozott ide téged? Meséld el, itt megoszthatod. És gondoljatok bele most az ő helyébe, hogy valami miatt eljön ide. Mert elege van a világnak a nyomorából, elege van a meg nem értettségből, elege van a félelmekből, elege van a szorongásból, és eljön valahova, ahol azt reméli, hogy jobbat kap. És bejön egy gyülekezetbe, és ugyanazt kapja. Az nem olyan, mintha ártatlan vért kiontanánk? Az olyan. Olyan, mintha ártatlanokat ölnénk meg, pusztán azzal, hogy nem úgy viszonyulunk a másik emberhez, ahogy kellene, és úgy fogalmaznám meg ezt a második kívánalmat, hogy ez nem más, mint a kezdeményező szeretetnek, vagy az irgalmasságnak a kívánalma. Az irgalmasságnak a kívánalma, és számomra a döbbenetes felismerés ott jön, hogy milyen összefüggésben van ez az első kívánalommal. Mert nem véletlen a sorrend sem. Az első kívánalom az igazságosságnak a kívánalma, a második kívánalom az irgalomnak a kívánalma. Azt szögezhetjük le, és azt érthetjük meg ebből, hogy csak akkor tudunk irgalmasok lenni. Csak az az ember tud irgalmas lenni, és kezdeményező szeretettel fordulni egy másik ember felé, aki mindenek előtt igazságos is. Aki nem igazságos, az nem tud irgalmas lenni. Miért nem? Azt beszéltük az első kívánalomnál, hogy az az igazságosságot jelenti. És amikor mi egy adott szituációban, amit felelevenítettünk, nem akarjuk a bűnt megítélni, sem magunkban, sem a másik emberben, akkor megtűrjük a bűnt. A bűnt pedig úgy határozza meg a Szentírás, hogy a bűnt pedig a törvénytelenség. És ilyen értelemben a bűn a leges, legnagyobb igazságtalanság. Minden bűn, ami van ezen a földön, az igazságtalanság. És amikor én megtűrök mindenek előtt a saját életemben egy bűnt az életemben, akkor végső soron azt mondom, hogy én megalkuszok ezzel, vagyis kimondva, kimondatlanul, tehát szavaimmal nem, de a cselekedetemmel kimondom azt, hogy én igazából nem is szorulok kegyelemre. Hát, hogyha én el vagyok így is, hogy ez az életemben ott van, akkor én nekem nincs is szükségem megváltóra, akkor én nekem nincs is szükségem kegyelemre. És az az ember, aki nem érzi át a kegyelemre szorultságának az érzését, az nem tud irgalommal fordulni egy másik ember felé. Kizárt. Az adós szolgának a példázatát nézzétek meg. Az adós szolgának a bűnadósságát ugye elengedte a király. És mielőtt ugye elengedte volna is, meghallotta az ítéletet. Mit mondott ott az adós szolga? Azt, hogy légy türelemmel hozzám, még mindent visszafizetek néked. Megértette, hogy mekkora bűnadósága van az adós szolga? 10 000 talentum talán itt már egyszer elhangzott egy másik igehirdetésben, utána számoltam, hogyha aranyban vesszük a talentumot, akkor 2400 milliárd forint összeg jön ki mai árfolyamon. És erre azt válaszolja az adós szolga, hogy légy türelemmel, mindent visszafizetek néked. Ha ti kaptok egy bírósági végzést ma, 2400 milliárd forintról, akkor részletfizetést kértek? Nyilván nem. És mi is történt? Mert ezt látjuk, hogy miből tudjuk, hogy nem értette meg a bűnadósságnak a kérdését az adós szolga? Abból, hogy aztán 100 dénárért elkezdte verni a szolgatását. Mert nem érezte át, hogy kegyelemre szorul, mert saját erőből akarta megoldani, majd én visszafizetem. Ja, de te tartozol nekem 100 dénárra? Adj csak ide. Aki nem érzi át a kegyelemre szorultság érzését, nem tud irgalmas lenni egy másik emberrel. Nem tud kegyelemmel fordulni felé, és ezért mondhatjuk, hogy aki igazságos, az tud irgalmas lenni, mert az a saját életében nem tűri meg a bűnt, nem alkuszik meg vele, és mivel tudja, hogy ez az ő üdvösségét is veszélyezteti, rájön arra, hogy ő is kegyelemből él, hogy én se tudok semmit tenni a bűnadóságom érdekében, ha csak nem azt, hogy hálával kezdek fordulni az Isten felé, és megértem, hogy mekkora ez az áldozat, amit értem hozott az Isten. És aztán jön még egy utolsó kívánalom. És idegen Istennek után sem jártok a magatok veszedelmére. Ezt már nem szeretném részletezni. Jól tudjuk, hogy mi az idegen Isten. Jól tudjuk, hogy minden olyan bálvány az életünkben idegen Istennek számít, ami megelőzi az Istent az őt megillető helyén. Bármi lehet ez. Szenvedélyek, divat, zene, nem akarom tovább sorolni. Itt ez mindenkinek a saját személyes felelőssége, hogy ezt átgondolja az életében, őszinte önvizsgálatot tartson, kérje az Istent, hogy őszintén vizsgálja meg őt, és ő rá fog mutatni, hogy milyen idegen istenek vannak még az életünkben. Étvágy. Van még nem kevés, van még jócskán, de ebben már nem akarnék elmélyedni, csak egyetlen dologra még rámutatni zárás előtt, hogy figyeljétek meg, hogy milyen gyönyörű logikája van a Szentírásnak, és hogy milyen összefüggéseket mutat. Eszembe jutott, amikor ezen így végigmentem, hogy az igazságosság kívánalma, az irgalmasság kívánalma, és aztán az, hogy nincsenek idegen Istenek az életünkben, és nem tűrünk meg, az meg nem más, mint az alázatnak a kívánalma, hogy az Istent ismerjük el mindenek előtt és mindenek felett az életünkben. És eszünkbe juthat egy ige, a Mikás 6:8. Amikor azt mondja a Mikás 6:8, hogy megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járj a te Isteneddel. Bárhova nyúlunk a Szentírásban, ezt fogjuk találni, és nem azt, hogy az egyházban bízzunk, meg az egyháztagságunkban, hanem ennek a három dolognak a kívánalmát. Ez még számtalan gondolkodásra ad nekünk okot, de én idáig szerettem volna eljutni, és azzal zárnám az ige hirdetést, hogyha belegondolunk ebbe, hogy akkor mi is az Istennek a kívánalma, akkor tényleg kiviláglik, hogy nem a nagyívű cselekedetek, nem az egyháztagság, nem a ceremóniák, nem a külsődleges vallásos cselekedeteink számítanak, mert minden el fog múlni. Egy dolog nem fog elmúlni. Az, hogy milyen jellemre tettünk szert. Ez megmarad. Megmaradhat. Ha eljutunk a jellemfejlődésünknek arra a szintjére, amit itt az Isten felkínál, amiben a kívánalmakat feltárja, és aztán az egy másik ige hirdetés és egy másik gondolkodás témája, hogy hogy adja meg ehhez az erőt, hogyan lehet ezt igényelni, de egy biztos, hogy erre kell a hangsúlyt fektetnünk. Arra kell, hogy a belső szobánkban, a térdeinken, imádságban vívjuk meg azt a nemes harcot, amire elhívott bennünket az Isten, és kérjük az Istent, hogy tisztítsa meg a jellemünket, és ezeket a jellemvonásokat, ezeket formálja ki bennünk, mert az Isten népéhez tartozásnak a legeslegfőbb jele az az, hogy milyen jellemmel bírunk. És én kívánom, hogy adja meg az Isten mindannyiunk számára, hogy megszívlevelelve ezeket kérleljük és dörömböljünk a menny kapuin, hogy legyen elég erőnk és kitartásunk küzdeni a saját természetünk ellen, amíg ki nem rajzolódik bennünk az Istennek a képmása, az ő jelleme. Segítsen meg mindannyiunkat ebben az Isten. Amen.
Isten tiszteletünket befejezzük és énekeljük közösen a 233-as számú ének első és második versét, majd ima után ugyanennek az éneknek a harmadik és negyedik versét énekeljük el. Meghajtjuk térdünket az imádsághoz.
Jó úrunk, atyánk, köszönjük neked, hogy te soha nem mondasz le rólunk. És azzal jövünk hozzád, hogy megvalljuk neked, hogy mennyi hiányosságunk van, hogy mennyiszer engedünk a természetünk késztetéseinek, amiket sokszor olyan félváról veszünk, hogy nem egy olyan nagy dolog, hogyha engedek az étvágyamnak néha napján, nem egy olyan nagy dolog, hogyha a saját akaratomat követem, és az nincsen másra hatással, és úgy megnyugtatgatjuk magunkat sokszor a hétköznapokban. De köszönjük, hogy te nem tagadsz meg minket ezek miatt, hanem azért hozott felszínre a Szentírásból is a te igazságaidat, hogy megmentsél bennünket. Segíts, hogy valóban így tekintsünk rád, hogy a legfontosabb életünk, legfontosabb feladatának tekintsük, hogy helyes fogalmakat alkossunk rólad, és hogy olyan tapasztalatokkal bírjunk, amelyekben egy szerető, de igazságos Isten rajzolódik ki számunkra. Olyan nehezen rakjuk össze sokszor ezt a két dolgot, olyan nehezen tudjuk ezt másokkal szemben, vagy akár a saját életünkben is érvényesíteni. De te újból és újból lehajolsz hozzánk, és rámutatsz ugyan a hibáinkra, a bűneinkre, de csak azért, hogy felszínre hozd azokat, hogy mi nemet mondhassunk mindenre, ami nem méltó hozzád, és ami nem méltó hozzánk sem, ha tiszta életet, ha igaz, őszinte, emberhez méltó életet akarunk élni. Köszönjük most is, hogy felhívtad a figyelmünket arra, hogy egy dolog számít igazán, az, hogy hasonlítani fogunk-e rád vagy sem. Mert lehetünk mi bármilyen egyháznak a tagjai, hogyha nem engedjük, hogy átformáljál bennünket, akkor nagyon kevés lesz a mi egyháztagságunk, hogy végül együtt örvendezhessünk veled is a te megváltottaiddal egy örök életen át. De köszönjük, hogy nem félnünk kell tőled, hogy te úgy támasztasz feltételeket, kívánalmakat, hogy azt nekünk emberi erővel kéne betölteni, hanem még ehhez is megadod az erőt. Köszönjük, jó atyánk, hogy ezzel kerestél meg ma minket, és köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megtalálunk mindent, minden erőt ahhoz, hogy ezen az úton haladjunk. Add, hogy erről is igazán őszintén, és ne csak a megszokás szintjén gondolkozzunk, hogy gondolkozhassunk arról, hogy mit jelent a mi bűnadóságunk, és hogy folyamatosan abban a tudatban élve, hogy tőled függünk, hogy a mi életünk minden pillanatban a te szeretetettől és kegyelmettől függ és fenntartod bennünk, hogy így változáson elindulva elkezdődhessen valami igazi megújulás egyéni életünkben is, és soraink között is. Áldott legyél, jó atyánk, hogy mindig keresel minket szüntelenül a te végtelen szeretetedből és kegyelmedből. Amen.